Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és ma folytatjuk azt az ismertetést, amit a Napfényes Rendezvényházban 2017. október 31-én, tehát a halottak napján tartott vallásközi beszélgetésről adtunk. A beszélgetők Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség vezetője, akit a második részben Kovács Miklós imám helyettesített, Farkas Pál buddhista tanító, Fináli Gábor rabbi, Kemenes Gábor katolikus plébános, Szloboda József református lelkész, valamint jó magam vettünk részt. A beszélgetés során a következő témák merültek fel. Mi a halál jelentősége? Miért halunk meg? Mi a halál oka? Aztán kell-e felkészülni a halálra? Fontos-e, milyen tudatállapotban halunk meg? Van-e jelentősége, hogy a halál előtti órákban milyen tudatállapotban vagyunk? Kell-e készülni a halálra? Aztán van-e halál után lét? Mi történik velünk a halál után? Aztán kell-e valamit tennünk a halál ellen? Ha igen, mit tehetünk? Legyőzhető-e a halál? Szóval ilyen kérdésekről volt szó, és most a második részben ismertetjük a Napfényes Rendezvényházban történt beszélgetés folytatását a halál utáni léttel kapcsolatos kérdésekkel kezdve. Kovács Miklóst hallják.
A mi vallásunk szerint ugye a túlvilágot megelőzi a feltámadás, illetve az elszámoltatás, tehát mi nem úgy hisszük, hogy amint meghalunk, onnantól kezdve a lelkünk kerül vagy a mennyországba, vagy a pokolba, hanem mi a halál pillanatától úgy hiszünk egy olyan dologba, amit arabul úgy mondanak, a barzakh, magyarul a köztes állapot, valahogy így lehetne hívni, vagy köztes hely. Ez a sírban levő élet, vagy ha nem a sírban, akkor ott, ahol az elhunytnak a porbírán nyugszik, ott egy életet folytat, tehát ott ugyanúgy a lelke az él, mert a lélek nem hal meg, és készül arra, hogy föl legyen támasztva. A föltámadás pedig a mi hitünk szerint egy valós fizikai föltámadást jelent, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyanúgy, ahogy ezt a világot meg tudta teremteni a semmiből, ugyanúgy ez az egész világ és minden, ami létezik, minden, ami van ő rajta kívül, az megszűnik, és ő egy újat fog teremteni, egy olyan földet, egy olyan helyet, ahol az összes valaha létezett és valaha élt ember egybe fogja gyűjteni, össze fogja gyűjteni egy bizonyos napon. Aki meghalt és eltemették, ugyanúgy föltámad, ugyanúgy abba a fizikai valójában, abba a fizikai testébe fog az Isten előtt állni, mint akit például elhamvasztottak. Mert az Istennek nincs lehetetlen, ő számára nincs akadály. És ezután, a számadás után, mikor az ember elszámol a tetteivel, egyenként mindenki az Isten előtt, ezután lesz az, hogy kit fog ő megjutalmazni a mennyországgal, illetve kit fog ő megbüntetni a pokollal. A Földön létezik bíróság, létezik ítélet, de úgy hiszük, hogy a legnagyobb és legigazságosabb döntőbíró az maga a teremtő. A földi bíróság az tud valakinek a javára ítélni, tud elfogultan ítélni, tud befolyásolva ítélni, de az Isten előtt nem lehet hazudni, az Isten előtt nem tudjuk letagadni azt, hogy hogy éltünk és miket cselekedtünk, miket tettünk. Tehát a valódi elszámoltatás az a túlvilágon lesz. Tehát senki nem fog bejutni a mennyországba, csak az, aki ezt megérdemli, és senki nem fog a pokolban szenvedni, csak az, aki ezt megérdemli.
Farkas Pált hallják.
Azt hiszem, hogy az előző válasz kifejtésére talán nem voltam elég egyértelmű, úgyhogy most megpróbálom egy picit visszaidézni ezt a dolgot. Ugye, tehát a halál utáni lét az egy érdekes kérdés nyilván, de ennél izgalmasabb kérdés az, hogy van-e élet a halál előtt, és azzal érdemes szerintem foglalkozni, és nyilván erre próbáltam az előbb is rámutatni, de nem volt ez úgy látszik eléggé sikeres. Ugye a Buddha, a vallás alapító mondjuk így, 2500 évvel ezelőtt azért távozott el egy meglehetősen kényelmes otthonból, az otthontalanságba, és azért vette fel a szerzetesek életét, mert egy nagyon kényelmes létből kibillenve tulajdonképpen megtapasztalt közvetlen az öregséget, a betegséget és a halált, és ez annyira megrázta őt tulajdonképpen, hogy elkezdett azon gondolkodni, hogy lehet ezen túljutni. Tehát nyilván, amikor én a Nemes 8-as utat, vagy a Nemes 8-as ősvényt, tehát a buddhizmusnak a megszabaduláshoz vezető útját próbáltam felvázolni, aminek van egy erényekből, egy összeszedettségből és egy szemléletből álló csoportja, akkor arra próbáltam rámutatni, hogy a halálnak a jelentőségét az előtte való élet adja, és most is csak ezt tudom mondani. Ugye, tehát nyilván azt gondolom, hogy vannak nagyon, nagyon cizellált és színes tanítások a buddhizmus területén is, ugye halál után mi történik, és hogy folytatódik, és ehhez hasonló dolgok, de ebben nem szívesen mennék bele. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez nyilván vigasztaló, de egyszerűbben gondolkodnék erről. Az viszont tény, hogy ugye akkor, hogyha az ember nem éri el a szenvedélyeknek a kialvását, ugye, tehát magyarul nem képes teljesen távolodni a létezésből, nincs teljes elnyugvás, akkor abban az esetben ugye valami tovább megy. Ez eléggé titokzatos hasonlatok vannak erre vonatkozóan, és úgy látom, hogy más tanításokban sem olyan nagyon sokat beszélnek arról, hogy is megy ez tovább. Ugye itt azt mondja, hogy például, hogy olyasféle ez, mint amikor az egyik gyertyáról a másikat meggyújtják, ugye se a virsz nem megy át, se a kanosz nem megy át, a láng mégis átmegy az egyikről a másikra. Tehát lehet folytonosság nyilván, hogy mondtam, egy életfolytonosság megvan, de ezt az életfolytonosságot a buddhizmus nem feltétlenül képzeli el személyes folytonosságként, tehát egy lélekfolytonosságként.
Finálig Gábort hallják.
Szemben az életről, illetve a halál pillanatáig, ugye talán a Ganges parti és a Jordán parti vallások szemben állnak egymással, vagy legalábbis nem, hogy ugyanarról beszélnek. A zsidóság a halál utáni eljövendő világról alkotott hát komplex és elmondásos történetei egy ilyen eurázsiai szintézist alkotnak. Vannak minden, mint egy ilyen keleti boltban. Tehetemadás, romlatlan test, Talmudban történetek, hogy a nagy igaz ember a nem teltemet, hogy fönn volt a padláson, éjszakán kell lejött a családjával vacsorázni, és amíg ott volt romlatlanul, addig a városban nem volt egyetlen egy vetélés, nem támadott meg senkit se, vadállat, nem csipett meg, csak így jó. De ugyanígy a Gilgulansán mondta, a lelkek tovább gurulása, illetve akik még lendületben vannak, és van dolgok itt a földön, hiszen a zsidóság ásmúgya szerint semmiképpen sem büntetés és szenvedés, csak az itteni lét. Akik még dolguk van, dolga végezetlenül nem hagyják itt ezt a földet, ezt a létezést, és visszatérnek. Van, amikor nem teljes reinkarnációról beszélünk, nem teljes Gilgulról, hanem részleges Gilgulról, ez amikor betársulhat valaki. Egy-egy jó cselekedet megcselekedésére az adott élőhöz. Amikor ott úgy érzi, hogy valami jót tesz, és van energiája, hogy ez fantasztikus, hogy tudom csinálni, és hogy jót teszek, és nem tudom abba hagyni, miért, akkor ott van ő is. Vagy ők is. Szóval lényeg az, hogy ilyenkor ilyen lelki potyautasok betársulnak, akik szintén részt vesznek abban a jó cselekedetben, hogy azt, mert az, ők nem egy egész életet, hanem csak azt, hogy egy dolgot nem csinálták meg, és arra betársolnak az élőkhöz. Ennek persze meg van a negatív változata, a D-Book, ezt ugye volt a 30-es években színházi darab, illetve film is, ez a bizonyos, amikor rosszat társul be, az a bizonyos élet, az én ártó szellem. A fontos csak az, hogy az Olam Haba, az eljövendő világ, az egy ilyen homályos kép, hogy az a messiási kor egy új föld, egy új világnak a képe, hogy addig mindenki pihen, vagy egyesek reinkarnál, biztos, hogy a reinkarnáció nem büntetés, és nem automatikus. Ez azért tudni kell a zsidó reinkarnációról. De az, hogy kinek van része az eljövendő világban, ez nem zsidó specifikus. És a pár embereknek viszont tuti nincs része az eljövendő világban, viszont e között van zsidó király, nem zsidó, zsidó átlagember, stb. Szóval az, hogy itt az a pár ember, aki a Talmud rámondja, hogy na, ők tudták, és nem tették, és direkt nem tették, ezek között van mindenfajta ember. Úgy ugyanígy az eljövendő világ ugyanígy lehet mindenfajta embernek, minden vallású embernek is, ugye nem elsősorban a cselekedetek számítanak, és nem pedig a teológia, hiszen nem hiszem, hogy hiszed, hanem úgy cselekszel. De hogy mindig én kisebbségbe éreztem magam ezzel a latoros történettel, és úgy bűnöz, hogyha a zsidóságot csak ítélet lenne, és csak a megkülönböztetés új és új között. Mondok egy ilyen tipikus példát, ugye nem tudjuk pontosan, mit tett az a szegény Nator egész életében, csak azt tudjuk, hogy latorkodott. De hogy van egy hasonló történet, nincs kiskorú a közönség, úgyhogy elmesélem, szintén egy ilyen Lator alakról, Durdája volt a neve. Hát eléggé rabja volt a szexuális vágyak kielégítésének, és nem volt olyan hely, olyan híres bordély, ahol nem kereste volna föl a legszebb hölgyeket. Egyszer hallott egy városról, ami nagyon messze volt, nagyon nehéz oda jutni, de mégis oda elvette a fáradtságot, a pénzt, a mindent, hogy oda elmenjen és meglátogassa azt a hetérát. Nagy fáradtsággal, nagy árral eljutott oda, bejutott a bordélyházba, és a hölgy a szolgáltatás közben hangokat hallatott. És Durdája azt mondta neki, hogy hát mi volt ez? Mire a hölgy azt mondja, te mondod nekem, ahogy ez a kis fuvalat kijött belőlem, ugyanúgy te se fogsz bejutni az eljövendő világba. Kimegy Durdája a utcára, és elkezd könyörögni az égnek és a földnek, hogy könyörögjenek érte. Mire az ég és föld azt mondja, hogy hát van nekünk épp elég gondunk, mi könyörünk se magunkért. Könyörög a hegyekhez és a völgyekhez, vagy a dombokhoz és a hegyekhez. És a dombok is a hegyekhez, hogy itt egy dolg bajunk van nekünk magunkért könyörögni. A naphoz és a holdhoz, vagy többi. És végül kiderül, hogy senki nem könyörög érte. És elkezd zokogni, ugye fölvesz ezt a tipikus Bibliából ismert gyászpozíciót, ez a bizonyos ilyen guggoló ülés, amikor a feje közé, vagy a lábai közé, térdei közé ereszti a fejét, és zokogás közben meghal. Behal a bánatába. És meghalad, kijön egy égi hang, ez különben az erőben, most távolban nőn attól, de az Héber Bibliában az mindig egy női hang. Bátkolnak nevezik, és az a bátkol azt mondja, hogy Durdája mester befogadott a mennybe. És erre, amikor ezt mesélték a rabik egyik a másiknak, akkor azt mondta, van, aki egy óra alatt veszi meg magát az eljövendő világot, de van, aki egy év alatt sem veszi meg azt.
Mérő Mátyást hallják?
Hát úgy látom, hogy Gábor barátom gondolatolvasó, mert pont egy hasonló történetet szeretnék elmondani, a Simon Bhagavatamból, és pedig ez egy Ajámil nevű fickóról szól, aki egy brahmana családban született, de hát az ifjú korában pontosan ezek a nemivány stb. Hát nagyon elragadták, prostituáltat végül vett feleségül, és nem tett neki ilyen gyereket, többek között egyik fiút, akit úgy hittak, hogy Nárájan. Na most Nárájan az Isten egyik neve. Ez fontos tudni. Na most, amikor ez a bűnös embernek lejárt az ideje, és hát eljöttek hozzá a halál katonái, vagy rendőrei, akiket úgy hívnak, hogy Yamadutták, tehát Yamarács a halál királyának, vagy mondjuk így a ítélkező, ítélő mestere, Istennek az ítélő mesterének a fognegyei eljöttek hozzá, hogy kicibálják a lelket a testből, és elvigyék az urukhoz, akkor ő elkiáltotta magát, hogy hogy Nárajan, merre vagy, Nárajan hívta a fiát. Na de ezzel, ebben a kritikus pillanatban Isten nevét mondta ki. Abban a pillanatban megjelentek a Visnuduták is, ezek a Visnuduták, ez a Visnu, ez Krisna egyik neve. Tehát az Úr Visnunak a mondjuk angyalszerű megjelenésű szolgái, és azt mondták a Jamadutáknak, hogy coki, őt nem ijedítek el, mert ő a halál a pillanatában Isten nevét kimondta. Tehát ő most már nincsen a ti hatalmatokban, és tessék, menjetek csak vissza. Akik persze visszamentek az urukhoz, jelentették, hogy mi történt, hát most itt nem tudtuk kirehozni, és Jamarádzsa ezt jóvá hagyta. Na most ez az egész haláltusa jelenet, amikor ezek a nagyon-nagyon csúnya, ilyen ördögszerű lények jönnek, vagy mások kutyáknak mondják, és így szóval nagyon, nagyon kellemetlen dolog. Van olyan hasonlat is, hogy olyan, mint 10 000 skorpió csípése, szóval ilyen roppant kellemetlen állapot. Tehát ezt az állapotot megélő magába szállt, és egy ilyen szent életet kezdett élni, és ennek az életnek a végén a kiérdemelt mondjuk lehetőséget megkapva visszament a lelki világba. Tehát itt tulajdonképpen a kérdésre válaszolva, hogy a halál, van-e a halál utáni lét, hát hogy ne volna, hogy a lélek örök, de igazán ez csak ebben az anyagi világban való pörgés mindaddig, amíg annyira meg nem tisztulunk, mint ez a Ajami, hogy visszamehetünk a lelki világba, és igazán ott fogjuk magunkat jól érezni. Tehát itt igazán, tehát itt se nem, ugye állandóan újra meg kell halni, tudatlanságban vagyunk, boldogtalanok vagyunk, szóval ez nem egy jó hely. Tehát ez egy, mondjuk így ez a játszótérnek látszázott börtön, ez nem EU-konform, hogy én mondjam. Tehát itt veszélyesebb csúszda, meg mindenféle bajok vannak. Na most, tehát ez a történet tényleg az van, hogy abban a pillanatban, ezzel az egy szóval hát kiérdemelte azt, hogy kapott egy lehetőséget. Na most erről most egy kicsit visszajövök azon nálam van a mikrofon, és egy rövid történetet szeretnék elmondani. Ugyanis ugye a halálról azért így hallgatólagosan azért mindannyian talán a buddhista kolléga kivételben valami rossz dologként beszélünk, vagy valami olyasmiről, ami legalábbis nagyon kellemetlen. De szeretnék elmondani egy történetet, ez a nyár elején történt. Egy 31 néhány éves fiúról van szó, aki egy időben gyakorolta a Krisna tudatot, aztán mindenféle már mással is próbálkozott, zsidónak is betért, és mindenféle keresgélte, mert kereste azt, hogy mi az igazi. És ezek közben kapott egy nagyon csúnya rákot. És csontábőrén lesoványodott, és a kórházból azzal adták azzal, hogy egy-két napja van hátra. Most ez a fiú, Krisztián, hangot adott annak a vágyának, hogy ezt a kis időt Krisna hívők társaságában kívánja eltölteni. És ezt ugye a család velünk közölte, és mi akkor megszerveztük, tehát éjjel nem, mert a család békén akart maradni, de minden nap többen váltottuk egymást. Én minden nap, amikor Budapesten voltam, meglátogattam, olvastam neki a Bhagavad Gita-ból, csak beszélgettem vele. Ugye lett ott egy kis oltára, amin egy pár, hát ilyen mondjuk itt szent kép, meg egy pár szent tárgy is volt, és hogy tulajdonképpen képzeljük el, hogy 3 hétig húzta. És 3 hétig folyamatosan a szent nevet hallotta, ugye Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rám, Hare Rám, Rám Rám, Hare Hare. Történeteket hallott, tehát Krishnáról hallott, ezt úgy hívjuk Krishna Katha, tehát Krishna szól történeteket. És ez alatt a 3 hét alatt egy olyan békére tehát szert, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon szépen átment. Nem gondolom, hogy visszament a lelki világba, mert azért még valószínűleg egyszer-kétszer meg kell születnie, de már egy olyan helyzetben, hogy már folytathatja ott, ahol ezt elérte. Tehát ez egy nagyon-nagyon felemelő történet, és itt most önöket meg kell vallanom, hogy piszakul irigylem. Nem tudom, nekem megadatik-e az, amikor itt eljön a perc, hogy egy ilyen körülmények között hagyhassam el a testemet. Még itt poénkodtunk a műsor előtt, hogy milyen nagy poén lenne, hogyha valaki most itt közünk lefordulna a szépülésnek. És én tulajdonképpen nem rossz, mert ugye Istenről beszélgetünk, tehát én akár még kész is lennék. Köszönöm a türelmüket.
A moderátort Vargáné Mezei Dórát hallják.
Igen, ezt köszönöm egyébként, hogy elmondtam ezt a történetet, mert bár a kérdések között nem szerepel, de engem személy szerint nagyon érdekel az is, hogy az egyes vallásokban milyen olyan akár szertartások, vagy olyan hagyományok vannak, amivel a haldoklókat segítjük, átsegítjük a túlvilágra, vagy megkönnyítjük az ő átlépésüket, vagy akár ugye halottak napja közelegvén olyan hagyományok vagy szertartások vannak el, amik segítik az már átlépettek életét. Tehát, hogy ugye halottak napja sok ezer éve, talán a keltáknál is láttunk ilyet, hogy ők gondolták úgy, hogy ez egy olyan időszak az évnek, amikor a két világ közt határok elmosódnak, és a lelkek ilyen limbóban vannak, vagy valahogy ők így fogalmaztak, de hogy ez aztán megmarad sok, vagy sok más vallásban is találkozhatunk ilyen hittel, hogy ez egy olyan időszak, amikor tudunk, és szükséges is nekik segíteni, hogy esetleg, ha van ehhez még, ez mondom nem szerepel a kérdések között, de hát a...
Én szeretnék reagálni, ha szabad.
Mérő Mátyást hallják.
Ez is egy friss élmény, egy nagyon kedves barátomnak az édesanyja, velem egykorú, most nem véghagyta el a testét, hát egy nagyon csúnya betegsége volt, valami agydaganat, ami először csak egy ilyen elbutulást okozott, aztán amikor így már komolyabb tünetei voltak, tehát nem azt gondolták, hogy hát demencia, de kiderült, hogy ez egy agydaganat volt, és ővel is ez történt, hogy a kórházból kiadtak, nem tudjuk megoperálni, olyan helyen van, nem lehet operálni, és akkor otthon ápolták őt. Ilyen körülmények között, tehát a Szent Nevet hallotta, a Hare Krisna mantrát, és tehát így törődtek vele. És hát most elhagyta a testét, és ezután következik egyfajta olyan szertartás, vagy gyakorlat, úgy hívják, hogy pinda, hogy 12 napig minden nap a képének ételt ajánlanak. Ugyanis ilyenkor a lélek vándorol, amíg ugye eljut oda arra a helyre, ahol aztán majd ítélkeznek fölött, és megállapítják, hogy milyen testet fog kapni, hol kap születést, és ez alatt azt eszi, azt iszza, amit a szerettei ajánlanak neki. Ha nem kap, éhezik.
Kemenes Gábort hallják.
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a gyakorlat igazából nagyon sok ilyen régi helyen, régi falusi helyeken is volt az, hogy összegyűltek este, és virasztottak meg, sirattak. Ennek igazából az volt a dolog, hogy az Isten elég kísérjék az imádsággal azt a felmújtat. A mostani temetési szertartás, a patogus temetési szertartás, az gyakorlatilag az éve kísérést jelent. Az Isten elé vezetjük, és imádkozunk érte, hogy elnyerje az élet teljességét. Ha valakinek meg kéne halni itt, a színpadon, én láttam egy videó felvételt egyszer egy nagy karizmatikus kongresszusról, ahol egy előadó fantasztikus helyen, nagy temperamentummal beszél, arról mit jelent az Isten meghívása, és mit jelent oda tenni az életét az embernek. És ahogy majdnem befejezte az előadását, ott a színpadon infarktus fogott és meghalt. Akkor drámai pillanat, de most nem lehet nevetni ezen.
Félelmetes volt.
Megrendítő volt. És egyszerűen mindegy pecsét volt az, hogy azt, amit mondott, azt ő meg is értem. Én szeretnék így élni.
Fináli Gábort hallják.
Csak mint a halál napjáról, illetve a halál pillanatáról, illetve a halál megközelítéséről, hogy ugye gyógyítani és enyhíteni a fájdalmat minden körülmények között megengedett és szabad, és nincs az, hogy ez a karmája, vagy ez a sorsa, és meg van írva, hogy ezt el kell szenvednie, lehet mindig könnyíteni a szenvedésen, viszont előidézni a halált, ugye a zsidó hagyomány szerint valószínűleg nem lehet, szóval még hogyha ez egy hangos csörömpölés, ami őt átlöki az eljövendő világba, vagy a halálba, az is már elve egy pici gyilkosság. Úgyhogy nagyon-nagyon figyelni arra, hogy miközben segítünk, és miközben enyhítjük a fájdalmat, közben nem mi okozzuk a halált, és ne gyilkoljunk. Ami pedig a gyász, illetve az évfordulókat, a zsidóságban van egy olyan fogalom, ez a gyász három része van osztva, egyszer van egy egyhetes gyász, ez amíg az ember hát a temetés után kezdi el a leül, és különben ülésnek nevezik, szóval a lényeg az, hogy a többiek hozzák neki az élelmet, és ő addig feldolgozza ez a ez a közvetlen gyász időszaka, azt mondja, hogy 30 napos időszak, és innentől kezdve a 30 napos időszakon túl csak a szülőkért van egy egyéves gyász, és utána onnantól kezdve minden évben az a halálnak a napja lesz az emléknap. Az egy külön érdekesség, hogy a zahár emlékezés kifejezés és a brachá áldás kifejezésnek a számértéke, a gematriája ugyanaz. Vagyis ugye hébergyen szerint az egy lényegű.
Szloboda Józsefet hallják.
A református egyházban nincsenek szertartások ilyen szempontból, nincs halottak napja. Mi ezt úgy hívjuk, hogy örök élet napja. Ez ki mikor tartja? Az egyházunk gyakorlata karácsony másnapjára teszi ezt. Amikor ugyan megemlékezünk az elhunytakról, de mi a temetési szertartáson is, nem a halottról beszélünk, ez néha problémát is okoz, amikor úgy érzi a gyászoló közösség, hogy hát azért ez jó ember volt, és illet volna egy nekrológot elmondani. Mi az örök életről és a feltámadásról teszünk bizonyságot. Ilyen szemben, mert azt mondjuk, hogy az életünk, illetve, bocsánat, nem az életünk, hanem a hitünk, az, amely megszabta a mi útunkat, és innentől kezdve mi nem tudunk beleszólni az elmenő történetébe, ezt Istenre bízzuk, de akik itt maradnak, azoknak pedig aképpen adunk vigasztalást, hogy oda mutatunk arra a túlsó világra, és ehhez kötődik az, hogy az Isten tiszteleteinken létezik egy ilyen forma, hogy gyász Isten tisztelet, szintén nem a halottról szólunk, hanem az itt maradottakért szoktunk imádkozni, hogy megértsék, hogy felfogják, hogy el tudják hordozni azt, ami a szerettük eltávozása az ő életükbe okozott. Ezért igazából mi ezzel a halottak napjával, mint reformátusok, teológiailag nem tudunk mit kezdeni. Természetesen református, magukat reformátusnak vallók, ugyanúgy kirohannak ilyenkor a temetőbe, ugyanúgy elhelyezik a gyertyát, de ha megkérdeznénk, hogy ezt miért csinálják, nem tudják, hogy miért csinálják. Ugyanúgy próbálnak sajna néha közbenjáró imádságot mondani, amire mi azt mondjuk, hogy hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, hiszen az életünk, ha lejár, az Isten kezébe tesszük, innentől kezdve sem szertartással, sem mással közben járni, hiszen éppenséggel a reformáció is ezen szakadt el a katolikus egyháztól, hogy aki már átment, azért már sok mindent tenni nem tudunk. Tehát túl azon, amit itt elhangzott, hogy természetesen a halálban ott vagyunk mellette, míg haldoklik, imádkozunk, vele vagyunk, egyetértünk abban, hogy bármit meg lehet tenni azért, hogy a szenvedés enyhítődjék, az üdvösség útjára az illetőnek kell lépni. Ez a kálvinizmusnak egy nagy előnye és nagy hátránya, hogy felelősek vagyunk önmagunkért, és nem tudjuk áttolni senkire ezt a felelősséget.
Kemenes Gábort hallják.
Bocsánat, én még egy dolgot szeretnék, az ilyen fogalmakat szeretnék tisztázni. Minden szentek ünnepe van most, de ez nem a halottak napja.
Igen.
A minden szentek ünnepe azok, akik már ott vannak az égi dicsőségben. Van csomó ember, akiről az egyház nem nyilatkozott, hogy szent vagy nem szent, így, de ezeket is egybefoglalja, akik odaállt vannak. A halottak napja azok, azokra emlékezünk, akik meghaltak, de még nincsenek ott Isten közelében. Értük tenni, hogy imádkozni lehet. Miért teszünk virágot oda, mint mindenhol, odaadunk egy ajándékot, egy szeretett virágát, kifejezzük, hogy szeretjük azt, aki ott van. Nekünk fontos az, hogy oda teszünk egy virágot. A mécses miért gyújtjuk? A világosság az örök élet fényét jelenti, egy hitvallást jelent. Tehát gondolkozhatunk rajta, hogy ezt így teszik oda, vagy nem úgy teszik az emberek.
Farkas Pált hallják.
Dobutilmus van, azt mondhatnám, hogy hivatalos halott tiszteletartás nincs, tehát ugyanakkor hagyományosan általában meghívják a szerzeteseket ilyenkor arra, hogy szentszövegeket recitáljanak a halott fölött, vagy a halott emlékére, attól függően, hogy már megtörtént a halmasztás, vagy pedig nem. És hát a szertartás az sokkal inkább a családnak a megemlékedése, ami sokszor nagyon szép formákat ölt, mondjuk a például egy eléggé hatásos formát, azt de meg tudom említeni, hogy a tajok szoktak egy ilyen szertartást megtenni, ugye gyakorlatilag ez a szertartás megint csak szentszövegek recitációjával jár, és miközben a szerzetesek a szentszövegeket recitálják, ugye közben a család legtekintélyesebb tagja vizet önt egy kancsóból egy másik edénybe, tulajdonképpen egyfajta megtisztulási emlékeztetőként, hogy úgy mondjam, és ekközben a család többi tagja ugye megérinti őt, illetve aki őt közvetlenül nem tudja megérinteni, az a mögötte levő, tehát egy hálót alkot tulajdonképpen a gyászoló közösség ilyen féle módon egymást megérintve, mindegy emlékeztetve magunkat arra, hogy mint emberek összetartozunk, és bármilyen pillanatban ki vagyunk téve ennek a sajátos folyamatnak. És aztán, hogy ezt a vizet, mint egyfajta áldott vizet, általában valamilyen növénynek a tövére öntik, tehát magyarul az élet folytonosságára emlékeztetve. Tehát a buddhista halotti szertartáson általában csak a mulandóságra emlékeztetik magukat az emberek, és azok az úgynevezett paritták, tehát védelmező szövegek, amiket ilyenkor elmondanak, azok is csak erről szólnak, hogy vegyük ezt tudomásul egyszerűen, mert nem menekülhetünk.
A moderátort Vargáné Mezei Dórát hallják.
Akkor az utolsó kérdéscsoporthoz érkeztünk. Tehát kicsit szimbolikusan kell érteni, vagy jól kell érteni, a kérdés így szól, hogy kell-e valamit tennünk a halál ellen. Hogyha igen, mit tehetünk, legyőzhető-e a halál? Azt hiszem, erről is valamilyen módon esett már szó azért ma, de lehet, hogy picit most jobban ki lehet fejteni, hogy van-e egyes vallásukban ilyen, hogy a halál legyőzése, felülemelkedése halálon, és ez mit jelent?
Gyorsan tudosak a válaszon, és akkor mehetünk tovább. Az életért kell küzdeni, ebben a világban a halál eltörhetetlen, ebben a világban eltörhetetlen, talán mostani létezés formában, ebben a világnak ezen formájában még eltörhetetlen, de beletörődni, siettetni, előrehozni, nem törődni az egészséggel, az szinte tilos.
Kemenes Gábort hallják.
Második János pápának volt a mondása, hogy nekünk nem a halál kultúráját kell építenünk, hanem az élet kultúráját. Nézzük meg, hogy magunk körül mit teszünk, és akkor el dönteni. Tehát nem a halál lenne az, hogy elfogadjuk Isten kezében az életünk, de itt az életet kéne táplálnunk.
Szloboda Józsefet hallják.
A két háború között, Debrecenben, amikor temetés volt, akkor még háztól temettek. Akárhonnan indultak, Debrecen elég nagy város, valahogy mindig úgy hozta a sor, hogy a patikához érve a kántornak mindig az az ének jutott sorra, hogy halál ellen nincs orvosság. Miért sem ez titok maradt, mert sírva vitte magával a kántor, hogy jött ez mindig ki neki, de nem tudunk tenni ellene. Csatlakoznék itt az előttem szólóhoz, hogy az életre kell figyelnünk, a halál az jön, amikor jönnie kell, és ebben az életben megtesszük azt, ami kilátása szerint, itten ennyiféle látás szerint megfelel, és megpróbálja megélni a maga dolgát, akkor az pont akkor fog jönni, amikor jönnie kell. És csak csatlakozni tudok rabbi barátomhoz, azt mondhatom, hogy valóban az életünkért pedig felelősek vagyunk. Nem úgy, hogy az élet, hogy mondjam, hogy is fogalmazzam. Én két évvel ezelőtt temettem valakit, aki a világ legegészségesebben élő embere volt. Ott álltak a követői a ravatal körül, és mindenki azt mondta, hogy nem hiszik el, hogy egy ilyen egészségesen élő ember meghalhat. A kettő nem függ össze. Tehát mindent tegyünk meg, hogy éljünk egészségesen, tegyünk meg az életünkért mindent, de ne csodálkozzunk azon, hogy egyszer akkor is el kell menni ebből a világból, mert idézve a Kántort, és ezzel befejezve, halál ellen nincs orvosság. Ez az életünk része.
Mérő Mátyást hallják.
Ennek az életnek a végét jelentő halál ellen nem tudunk mit csinálni. Tehát ennek a testnek ez olyan, mint egy autó, amit előbb-utóbb megeszik a rozsda. Tehát ezzel nem tudunk semmit sem csinálni. Azért tudunk tenni, hogy ez legyen az utolsó halálunk, vagy legalábbis már ne sok legyen. De innen ebből a büntető óvodából, vagy nem tudom miből, csak úgy lehet kiszabadulni, hogy a szívünkben felébresztjük a tiszta Isten szeretet. Tehát a lelki világban csak az mehet vissza, aki spontán szeretetből szolgálja Istent, de ugyanakkor itt sokszor érintettük, csak nem mentünk be a szabad akarat kérdésébe, pedig ez egy nagyon-nagyon nagy téma, akár egy egész estét lehetne erről csinálni. De szabad akaratunk van, tehát bármelyik pillanatban választhatjuk magát Istent, vagy pedig az ő alsóbb rendű energiáját, hiszen minden Isten, az anyag is Istennek az energiája. Tehát választhatjuk ezt a földi életet, ezt a fajta értékkelítő dolgot, ami azonban itt fog tartani minket. Tehát itt fog minket tartani. Tehát az ellen tudunk tenni, hogy ne legyen több halálunk, vagy még sokkal több halálunk. Köszönöm szépen.
Kovács Miklóst hallják.
Én szerintem egy hívő ember, akinek van egy szilárd hite, egy túlvilági életben, vagy egy halál utáni életben, vagy egy halál utáni állapotban, az nem gondolkodik olyanból, hogy örök élet, vagy bármilyen dolog, hogy ne halljuk meg, vagy hogy legyőzzük a halált. Inkább azok a materialista emberek gondolkodnak így, akik azt hiszik, hogy a halállal mindennek vége, és utána nem lesz semmi, vagy nem fog történni semmi, a test elporra és a lélek ugyanúgy meghal a testtel. Ők azt keresik, hogy ez a világon éljenek örökké, vagy ezt szeretnék, vagy erről ábrándoznak. Még egy hívő ember tudja, hogy örökké fog élni tényleg, de az nem itt ez a világon lesz, hanem a túlvilágon.
Farkas Pált hallják.
Nehéz most mit hozzá tenni még ehhez, amit az előttem szóló urak elmondtak. Én tovább is azt gondolom, hogy ugye van egy olyan elcsöndesedés, egy olyan végső nyugvása nem csak a fizikai testnek, hanem a tudatosságnak is, tehát mindannak, ami az emberi személyiséget alkotja, vagy mindazokat a cselekvési területek, amelyeken az emberi személyiség megnyilvánul. Ugye van egy olyasfajta elcsöndesedése, végső elnyugvása, amikor az ember azt mondanám, hogy kilép abból a létforgatagból, amiben hogy sokáig vándorolt. Úgyhogy de azt gondolom, hogy nem szeretnék ismételten vitába szállni az előttem szólókkal, hanem úgy gondolom, hogy megtapasztalható egy ilyen elcsendesedés, ami bekövetkezett a halál előtt is, meg a halál pillanatában is. Azt gondolom, hogy ez talán nem egy rossz halál. De természetesen az uraknak abban tökéletesen igaza van, hogy a halál az egy emlékeztető, hogy előtte van élet, és tessék az életben mindent megtenni, magunkért is, meg másokért is, azért, hogy ez az élet az teljes legyen, hogy tisztességes legyen, hogy embereknek, vagy más emberek számára is segítséget adjon, és támaszt adjon, tehát, hogy egy méltó élet legyen, egy jó leélt, vagy olyasféle élet, ami áldás mindenki számára. Tehát én azt gondolom, hogy itt
nagyon sokféle meglehetősen szimbolikus gondolat előjön, amikor vallásokról beszélünk, és ha összesítanánk ezeket, akkor észrevennénk azt, hogy ezek között a szimbólumok között azért nagyon sok hasonlatosság van. Nem mondom azt feltétlenül, hogy megegyezés, de nagyon sok hasonlatosság van. Bevallom valószínűleg azért, mert ilyen a természetem, jobban szeretem az azonosságokat keresni, mint a különbözőségeket, és azt gondolom, hogy minden egyes vallás nagyjából ugye ugyanazt az utat próbálja megmutatni a maga sajátos eszközeivel, hogy hogyan lehet egy értelmes életet leélni, és úgy eljutni a halálhoz, hogy ez áldott legyen.
A moderátort Vargáné Mezei Dórát hallják.
Több kérdés itt nekem a papíromon nincsen, úgyhogy ha a közönség soraiba bárkinek van kérdése, az elhangzottak a kapcsolatok, azt várjuk most.
Köszönöm, hogy az lenne a kérdés, hogyha valakivel találkoznának, aki éppen haldoklik, és nagy halálfélelme van, és egy mondatot mondhatnának neki, akkor az mi lenne?
Így és így bőzülsz. Egy mondat.
Nem ez a testfajt, ne sajnáld, kapsz másikat.
Isten szeret téged.
Az örökkivaló, aki maga szeretett, az egyetlen egy.
Megmondanám neki, hogy tanúsítja, hogy nincs más Isten, csak Allah.
Ami keletkezett el is múlik.
Nagyon jó kérdésre, nagyon jó válaszokat kaptunk.
Semmi.
Köszönöm, hogy kérdés és válaszokat is, további kérdés. Valakinek még?
Én egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy mostanában nagyon sok embert érint a demencia, Alzheimer-kor, amikor nem úgy távoznak el az életből, hogy egyik pillanatban öntudatuknál vannak olyanok, amilyennek megszoktuk őket, és következő pillanatban meghalnak, hanem van egy nagyon hosszú időszak, amikor szeretteikkel úgy élnek együtt, hogy azok szinte meg sem ismerik őket, és viszont, mert annyira megváltozik az énjük, a tudatállapotuk, lassan veszítik el magukat, és a szeretteik is lassan veszítik el őket. És hogy mit gondolnak ezzel az állapotról, meg arról, hogy hogyan lehet ehhez viszonyulni, úgyhogy méltó legyen hozzájuk, méltó legyen azokhoz, akik viszonyulnak, és egyáltalán mi a véleményük ezek erről az állapotról.
Mérő Mátyást hallják.
Ez nagyon személyesen érint két okból, egyrészt az apukám is Alzheimer-es volt, és amikám 12 évig ápolta, aki egy kicsit ismer ezt a betegséget, azt tudja, hogy ez egy abszolút hosszú időszak, nem szoktak ennyi ideig bírni. Ott a szeretet ott volt. Ez egy olyan erős, olyan energia az a szeretet, amit az anyám tanúsított iránta, hogy ma is meghatódom, egyáltalán eszembe jut. A másik, amelyiket említettem most, ugye ez a barátomnak az édesanyja, aki most nemrég távozott el, tehát itt ő még jobbat kapott, bár apukám is nagyon nagyon jól járt, azt hiszem, de ő még jobbat kapott, mert ő megkapta ezt a fajta Krisna tudatos távozási lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a következő életében egy még jobb helyzetben lesz a lelki élet tekintetében, és mehet tovább az úton Isten felé. Nos, a lélek az hall. A legfontosabb érzékünk a hallás. Nem a látás, nem a többi, a hallás. És a lélek akkor is hall, hogyha egy annyira befedett állapotban van a tudat, hogy már semmilyen, hát nem, mint az apukám szegényként, a halál előtt már olyan volt, mint egy növény, nem is volt, nem is mint egy gyerek, hanem mint egy növény. De a lélek hall, tehát hogyha Krisnáról beszélünk neki, vagy csak hallgatja akár magnóról, hallgatja a szent nevet, tisztul, nagyon jó helyzetben van.
Szloboda Józsefet hallják.
A református látásunk szerint, és a saját tapasztalatom is az, bármennyire humánusnak tűnik ilyenkor, talán felvetődik az eutanázia, hogy nem. Elkísérni kell, ha, mint az előttem szólóhoz kapcsolódok, ha szeretettel kísérjük el azokat, akik ilyen állapotban vannak, akkor ez nem tragédia. Nem, illetve másképp éljük meg ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen ez a kísérés az, ami egyetlen útként megjelenhet, és bár sokszor úgy szoktunk gondolkodni ezen, hogy ez a másiknak az állapota, de talán nézhetjük úgy is, hogy én, aki itt vagyok, mit tanulok belőle? Talán nem véletlenül vagyok ott. Talán nem azért van csak ez az állapota a másiknak, mert ő szenved, vagy éppen nincs magánál, olyan demens, hanem hogy vajon az én lelkem ebből mit érez meg? Mi az, ami történik bennem? Csak csomagnak érzem, amit hurcolni kell, vagy tudok néha ott a csendben valamit a saját lelkemen is farigcsálni, és akkor nem lesz ez egy olyan csomag, amit le kell tenni, hanem talán egy éppen olyan csomag lesz, amit tudok vinni, mert értem, hogy miért történik.
Kemenes Gábort hallják.
Papszenteléskor, akit papán szentelnek, aztán le kell hasonlnia, előtte meghal, és kifejezi, elmondják fölötte a minden szentlitániáját. Számomra ez egy drámai pillanat volt, amikor ezt így kifejezni, átéltem. De azt mondom, hogy mindent odaadni, az van egy pillanat, amikor akár egy vértonalban a pillanatban odaadja az életét, van, aki egy folyamatában adja oda. De azt hiszem, aki elkezdte az öregedést, én is jócskán elkezdtem már, lassan mindent oda kell adnom, a lendületemet, az időmet, és az, hogy valakinek milyen folyamatában adja ezt oda, én azt gondolom, az Úristennek a terve. Nekünk, bennünk sokat jelent, akik ott mellette vagyunk, hogy tudjuk segíteni, és a bennünk alakulás, a folyamat nekünk ajándék, hogyha ott tudunk mellette állni, hiszen ott van, hogy egynek akár legkisebbek között összeg, ezt nekem teszi rajta.
Fináli Gábort hallják.
Amit én is az elkísérés környezetreményt, elkísérés élményét emeltem volna ki, de még én hozzátennék, hogy pontosan az ilyen esetek miatt, mert ugye nem tudom, mikor láttam a statisztikát, hogy 6. helyen van az Alzheimer az összes nyugati haláleset közül, vagy betegség közül, és nem beszélve azokról, akik kómában, ájultan, írja őket a halál, és nincsenek tudatnál, és az, amire évek készültek egész életükben, hogyan írja évek, az nem úgy írja őket, hiszen nincsenek maguknál, vagy alszanak, vagy még rosszan hosszú ideig. Csak vannak lélek, szinte már tudatlanul évekig. Ezért mondtam azt, amikor korábban mondtam, hogy nem számít, hogy az ember mit gondol és hogyan gondol. A pillanatában nem kell erre készülni, hogy hogyan élünk és nyilván hogyan törődünk a szeretteinkkel. Az érdekes a Héber számisztika, mert hogy sok minden rávilágítva, és a szöveg nem, és egy ilyen meta, egy teljesen másfajta meta üzenetet közvetít a Biblia valóságáról. Nem tudják sokan, de mondom, hogy a szeretetnek a száma a 13. Nagyon sok minden Bibliában a 13, vagy annak a szorzata 26, 39, 52, 52 szombat van egy évben, de ugye pontosan 26 nemzedéke van, mint Mózes a teremtéstől, és meg stb. A szeretet szónak, az ávának a számértéke 13. Az egy Istennek az egy szónak a számértéke is külön 13 a számértéke, viszont az örökkévalók a számértéke az a Jud-Hé-Váfé-a van volt lesznek, a Jud-Hé-Váfé-nek, ugye sokan Jehovának mondanak. Annak a számítéke 26, ami azt jelenti, hogy ő maga kétszer szeretett. És azt mondja, hogy utánozzatok engem, és akkor ti is szentek lesztek. Hogy semmi más nem kell tennünk, hanem az örökké valót ebben a feltételnek ő szeretetben utánozni. És olyan, hogyha meg kellene definiálni, hogy mi az áhává, mindenki adna, 80 vagyunk itt, 80 különböző választ. De a héten maga erre is válaszol, mert az áhává szóban, a gyökerében azt mondja, hogy hava, hanem ezt mondja, adni. A szeretet az maga az adás.
Kovács Miklóst hallják.
A betegségek, illetve minden olyan dolog, amit kapunk, az az Istentől jön, és minden okkal jön. Tehát ha betegek vagyunk, és bármilyen betegség, lehet akár az egy megfázás, vagy lehet akár az egy nagyon súlyos betegség, mint az Alzheimer-kor, ez mind az Isten akarata, és a beteg ember a betegsége alatt megtisztul. Tehát azzal, hogy ő türelemmel viseli a betegségét, ezáltal a bűnei letörlődnek, és a helyette a türelem véget, vagyis a türelem miatt meg jó pontok íródnak. Aki pedig egy beteget ápol, vagy egy betegnek segít, egy beteget meglátogat, egy beteget megetet, annak szintén jó pontok iratódnak. Tehát én annak a híve vagyok, hogy ezzel a pozitív szemlélettel lehet könnyíteni egy ilyen nehéz helyzeten.
Farkas Pált hallják.
Úgy azt mondja, hogy Kanti Tabó Baram titikál, hogy én is mondjak egy idézetet végre. Tehát, hogy a türelem a legfőbb vezeklés, vagy a legnehezebb vezeklés. Ilyen, tehát a hat kiemelten tökéletes tulajdonság egyike, és ez aki hát próbálkozott ilyesfajta dolgokkal, itt van ilyen kolléga például, én például börtön passzolációkra járnám, hát az is egyik kiváló lehetőség ugye a türelem gyakorlására, de ugyanez ez a halálba kísérés esete. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség mind a két fél számára, nyilván a beteg fél számára addig, amíg a tudatában van egyáltalán a dolgoknak. Onnantól kezdve ez már csak az ápolóra vonatkozik, és azt gondolom, hogy egy hihetetlenül nehéz szituáció. Elvileg könnyű róla beszélni, ugye én is most kicsit hasonló helyzetben vagyok, mint ahogy az egyik kolléga úr, ugye 97 éves az anyám, és ez mérten elég jó erőben van, tehát azt lehet mondani, hogy már mint fizikailag. De egyébként nem mondanám, és akkor így hát képes érdekes dolgokra, tehát próbára tudja az ember tenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy az ember ezt a meglehetősen nehéz tulajdonságot egy évvel szerűbb és csiszolja tulajdonképpen, és hogy szeretettel bánjon ugye azzal a lényel, aki a gondjaira van bízva.
Hát ennyi fért bele mai műsorunkba. Köszönöm szépen a figyelmüket. Önök a Górangát, az Indiai Védikus Kultúra magazinját hallották. Góranga.
Goranga karuna karotina hino. Egy baba tuban én állikon is vadon. Srecsánan a tarani, de ne tász a koropáló. Krishna Chaitanya Prabhu Dasa Anugasa Prarthana Kodoye Sadhana Rota Moda thank you.